Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, ma több szempontból is nagyon össze kell szedni magunkat, amikor erre a szentmise áldozat bemutatására készülünk, hiszen hármas munkaszüneti nap van, ilyenkor kiürülnek a templomok, és egyre kevesebben vannak olyanok, akik ezeken a napokon a vallási kötelezettségüknek, elhivatottságuknak is eleget tesznek. Ezt a szentmisét egyébként is a papi és szerzetesi hivatásokért ajánljuk fel, illetve azért imádkozunk, hogy legyenek ilyen hivatások. Igen nagy szüksége lenne erre éppen a mi nemzetünknek is. Most, amikor a nemzeti ünnepünkre készülünk, akkor egy kicsit a keresztény múltunkra is gondolunk. Bizony, igen nagy szükségünk lenne olyan szerzetesekre, papokra, akik vissza tudják téríteni a nemzetünket a igaz hit világába. Egyébként a persegyűjtést pedig ezen a mai napon a missziók javára fordítjuk. Bizonyára Rómában jól tudják, hogy hol van helye ennek a pénznek, és az Isten ügye szolgálatába rendelik. Nézzünk önmagunkba, és kérjük az Isten kegyelmét őszinte, bűnbánó szívvel, hogy Isten ügye szolgálatába tudjuk rendelni az életünket. Jónom a minden ható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a farizeusok félre vonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd oda küldték hozzá tanítványaikat, és a Heródes pártiakat a következő kérdéssel. Mester, tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed? Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? De Jézus felismerte gonoszságukat, és így szólt hozzájuk, miért kísértetek, ti képmutatók? Mutassátok csak meg az adópénzt. Aztán megkérdezte tőlük, kinek a képe és a felirata ez? Azok azt felelték, a császáré. Erre ő így szólt hozzájuk, akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré. Az Istennek pedig, ami az Istené. Ennek hallatára elcsodálkoztak, ott hagyták őt, és elmentek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, nem kell csodálkozni azon, hogy mi emberek kettős világban élünk. Először arra gondoltam, hogy talán így fogalmazok, két világban élünk, de ez a két világ annyira összetartozik és annyira összeszövődik, hogy ezért inkább ehhez a megfogalmazáshoz ragaszkodnék, kettős világban élünk. Mi az, hogy a császár vagy az Isten? Vagy egyáltalán, ha a mai világra vetítjük ki ezt a történetet, mi az, hogy a világ vagy az Isten? Érdekes egyébként, hogy akkor, amikor valamiképpen ezt a kettősséget értelmezik az emberek, akkor általában a világgal kapcsolatosan foglalkoznak a kérdéssel, az Istennel sokkal kevésbé. Igen, sokszor még azok is, akik hívő emberek, egy kicsit azok is úgy gondolják, hát Isten igen, hiszünk az Istenben, van Isten, de hát az Isten nem szokott úgy odacsapni, mint a világi hatalmasságok, vagy a világi hatóságok. Valamiképpen az van az emberekben, jó, ha van is Isten, akkor az Isten jó Isten. A szeretet Istene, akinek meg nincs Isten, a kérdéssel nem is foglalkozik. Sokkal inkább foglalkoznak általában az emberek azzal a világgal, amelyben élünk, amelyben éljük mindennapjainkat. Vannak, akik azt mondják, hogy ez a világ fenekestül rossz. Különösen a régi világban volt ez központi téma. A világ olyan rossz, hogy ebből a világból jobb elmenekülni, hátrahagyni, magunk mögött hagyni, és inkább a magányba zárkózni. Ma pont az ellenkezője van. Ez a világ nagyon jó. Ebben a világban nagyon beleszerettünk mi emberek, és nincs ennek a világnak szüksége Istenre. Isten csak kolonc ebben a világban, és ha megjelenik valamiképpen az Isten, akár csak a gondolataiban valakinek, a keresztényeknek, meg a hitében, akkor hát ez az Isten igényes. Ennek az Istennek vannak elénk helyezett értékei, és azt várná el, hogy ezekhez igazodjunk. Bizony, ha körülnézünk a országunkban, Európában, egyáltalán a civilizált világban, amely a keresztény Európából nőtt ki, akkor azt kell mondani, az Isten elhanyagolható valóság. Persze azért azon is érdemes elgondolkodni, ha az isteni világ horizontját egyszerűen elsöpörjük, akkor vajon mi marad nekünk embereknek ebből az evilági világból? Akkor ez az evilági világ beszorít bennünket. Egyszerűen ez az evilági világ elveszíti a perspektíváját. Az emberek számára bizony sok gondot meg problémát jelenthet ez a börtön, amiben ez a világ be tud bennünket zárni. Ha nem így lenne, akkor nem lenne annyi panasz, meg nem lenne annyi elégedetlenség. Minden esetre, testvérek, hamis a kérdés. Császár vagy az Isten? A világ vagy az Isten? Egyébként még annyit hadd jegyezzek meg a kérdéssel kapcsolatosan is, hogy aki csak az egyiket választja, az a másikat megtagadja. Aki csak a világot választja, annak számára nincs Isten. Aki csak az Istent választja, annak számára a világ elhanyagolható valóság lesz. Kettős világban élünk. És ebben a világban vannak feladataink, és ha az Isten felé fordulunk, akkor Istennel kapcsolatosan meg vannak kötelezettségeink. Talán így is mondhatnám, a vallással kapcsolatosan vannak kötelezettségeink, és már itt is felsejlik az ember problémája. E világi feladatok. Ügyes az, aki ezeket kijátsza. Ma legalábbis így gondolkodik a világ. De az Istennel kapcsolatosan nem feladataink vannak. A vallással kapcsolatosan nem feladataink vannak. Ezért sem szeretem azt mondani, hogy szentmise hallgatás vasárnaponként kötelező. Mert ez a kötelezettség lelki területre tartozik. A vallással és az Istennel kapcsolatosan. Ez lelki kultúra. Ez lelki igény. Ez nem parancs kérdése. Minden esetre, ugye az a csapda, amit a írástudók állítottak Jézusnak, gyerekes volt. Mennyivel gazdagabb, mennyivel találóbb Jézusnak a csapdája. Kinek a képe van a pénzen? A császári. Használjátok a pénzt, akkor adjátok meg a császárnak, ami a császári. Istennek pedig azt, ami az Istené. Testvérek, azt gondolom, hogy ezen a mai vasárnapon különösképpen is azon kell elgondolkodnunk nekünk, e világban élő embereknek, hogy mit jelent számunkra a hívő elkötelezettség, mit jelent a mi életünkben az Isten. Rendkívül fontos kérdés ez. Talán ha szembe megyünk ezzel a kérdéssel, akkor azt kell mondani, hogy ez azt a kötelezettséget rója ránk, hogy a természetet nekünk kell a kegyelemmel átjárni. Tudomásul kell vennünk, hogy ebben a világban készül a másik világ a számunkra. És igenis azt is tudomásul kell vennünk, hogy a testben élő ember akkor tudja megőrizni az emberi arculatát, ha a lélek uralkodik az életében. Azt hiszem, hogy ezekkel a kérdésekkel kell nekünk szembesülni ahhoz, hogy helyes emberképünk legyen, helyes istenképünk legyen, és ebben a világban valamiképpen Isten követei, Isten küldöttei tudjunk lenni, hiszen ezért vagyunk keresztények, mert egy küldetésünk van. Vegyük sorra nagyon röviden ezeket a szempontokat. A teremtett világ jó, mert az Isten teremtette. Az Isten csak jót tud teremteni. Az ember önmagában jó, mert az Isten teremtményei vagyunk. Az Isten csak jót tud teremteni. De mit kezdünk mi ezzel a teremtett világgal? És most egészen sajátosan ennek a teremtett világ erejére, ennek a teremtett világnak a hatalmasságára gondolok, az ember törpe. Akkor, amikor a természet erőinek a megnyilatkozásával találkozunk, akkor döbbenünk erre rá. Persze, hogy próbálunk védekezni, próbáljuk fölvenni a harcot ezekkel az erőkkel, de mindig alul maradunk. Várakozunk, míg elmúlnak ezek az idők, vagy ez az időszak, vagy ezek az órák, pillanatok, aztán próbáljuk újra kezdeni az életünket. No, ezt a teremtett világot, amelybe megérkezünk mi emberek, a kegyelemmel kell valamiképpen megszelídíteni. És ez egyszerűen azt jelenti, hogy az ember ugyan a világnak ezekkel a legyőzhetetlen erőivel nem tud mit kezdeni, itt-ott picit megfékezgetjük ezeket, de ebben a világban olyan helyzetet teremthetünk, amelyben emberként tudunk élni. Ez a lehetőségünk. Ezt ma így mondják divatos szóval, hogy szocializálódás. Magyar szóval társadalmi kérdések megoldása. Ugye a szocializálódás, szócius, azt jelenti a szomszédom, a mellettem lévő ember. Az ember ezt a világot, amelyben él, azáltal tudja élhetővé tenni, hogy a mellette lévő ember társának ismeri fel, társaként ismeri fel, és tudja, hogy mi a dolga, mi a feladata vele kapcsolatosan, és mit jelent ez az ő számára, aztán, hogy ezt az embert, aki kiszolgáltatott ebben a világban, valamiképpen emeli ezen túl a kultúrája, a művészet és egyebek. És ezzel élhető lesz mindenek ellenére ez a jó világ. Csak hát mi vagyunk túl gyengék, meg kicsinyek ebben a hatalmas nagy világban. És akkor itt vagyunk mi emberek, az Isten ajándékokat ad nekünk, talentumokat, karizmákat ad nekünk az Isten, és az ember azáltal növekszik, hogy ezeket fölismeri és működésbe hozza. Talán ezt így is mondhatnám, ez a szeretett civilizáció. Így is mondhatnám, hogy az ember önmaga azáltal lesz önmagánál magasabb. Lehet ez önmaga fölé nő, akkor, amikor az ember tud szeretni. Sokat lehetne erről szólni, azt hiszem untig elég ennyi, hogy a szeretet az, ami minket kiemel ösztönös természetünkből, és a lehetőségeket megteremti a számunkra, hogy emberarcunk legyen, és emberarcú lényként éljünk együtt egymással. És hát oly sokszor kapjuk meg azt a kritikát, hogy mi a hívők, a keresztények a túlvilágba teszik át a kérdések megoldását. Testvérek, a földi élet megkezdett örök élet. Itt épül, ha hiszünk, persze, itt épül és itt készül az ember túlvilági élete, vagy az örök élete. Most mindegy, hogy melyik szót használom. Amit egynek tesztek, nekem teszitek. Hajtsátok uralmatok alá a földet, mondja az Isten. Teremtsetek magatoknak olyan világot, amely otthonotok, ha csak időre is. 50 év, 70, 80, 90. Ennyit élünk ezen a földön. És valóban az ember istenes élete már itt meg kell, hogy jelenjen, mert az Isten előtt csak az számít, ami előtte is érték. Tehát, ha jót teszünk, amit egynek tesztek, ha csak egy pohár vizet is adtok valakinek, ez a különböző szolgálatok világa, ezek által, a cselekedetek által épül az embernek a másik világa, de ez a gondolkodásmód és ez a magatartás, ez az eszközrendszer, ha ezt komolyan gondoljuk, akkor ezt a megkezdett örök életünket, ezt a földi életünket is átalakítja. És hát a testünk. Néha nagyon lesajnáljuk a testünket. Talán alul is értékeljük néha a testünket. Pedig a testünk a lélek eszköze. Az ember hivatása az, hogy a testét, a testi valóságát a lélek uralma határozza meg. Ha a lélek nincs jelen, ami életünkben, akkor a munkából rabszolga munka lesz. Oly sokat lehetne erről is beszélni. Hogy ma az emberek munkával kapcsolatos gondolkodása, felfogása milyen is? Mit várnak tőle? Most csak egy mondatot. Október 23-a lesz holnap. Oly sokszor gondoltam vissza fiatal koromban, hiszen egy kicsit én is részt vehettem ezeken a dicsőséges napokon a megújulás cselekedeteiben, vagy a megújító cselekedetekben, akkor az emberek még egészen másképp gondolkodtak például a munkáról. Úgy építették újra a világunkat, az országunkat a második világháború után, hogy önmaguk is többek lettek. És egészen mást gondoltak erről a feladatról, mint ma gondolnak az emberek, akik egyáltalán akarnak dolgozni. És hát sok mindent lehetne mondani, ma divat a sport. A sport a testi egészség megőrzése miatt, ez is megint egy nagy-nagy kör, hogy miért hatalmasodott ez el, ez a gondolat egyáltalán. Csak hogy, mi van akkor, ha a sport már nem versenyzés, hanem versengés. És az emberek a testükkel visszaélnek, mert versengenek, mert olyan eredményeket akarnak elérni, ami. Ha nincs lélek, akkor nem versenyez az ember a másikkal, hanem verseng vele. És hát itt van a szerelmünk, a szerelem, ami annyira meghatározó az emberi kapcsolatunkban, és mi van akkor, ha a szerelemben nincs lélek? Állati ösztönök hatalmasodnak el az embereken. Ma az állati ösztönök topzódnak. A szellemi szerelem, a lélekkel átitatott szerelem kivonult a világunkból. Testvérek, mi lesz a világból, mi lesz az életünkből, ha az isteni világ horizontját egyszerűen elűzzük ebből a világból? Ez a mai vasárnap arra figyelmeztet bennünket, hogy e világban élünk, és Isten országát építjük. Emberek vagyunk, de a lelkünk révén Isten gyermekei. És ezt, ha komolyan vesszük, akkor a perspektíva Istenének mondható. Hiszek egy Istenben, minden hatalomban. Kérünk Istenünk, gazdagíts bennünket mennyei ajándékot gyakori vételével, hogy a mulandó javak segítsenek, az örök javak pedig tökéletesítsenek minket, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, tudom, hogy holnap az emberek jó esetben a megemlékezéseken vesznek részt, és azokra a szavakra kíváncsiak, amiket ma, illetve holnap majd elmondanak. Sokkal kevesebben lesznek, akik a szentmisén vesznek részt, és gondolnak éppen a mai énekre hivatkozva Krisztus szent vérét, amikor kiénekeljük, hogy piros vér folyt a Pesti utcán. 56 utáni években visszavonultunk, félt mindenki. Ugyanakkor néhány templomban voltak október 23-án a hősökért szentmisék, és a jövőnkért imádkoztunk. Számomra boldog idők voltak, mert annyian voltak a szentmiséken, hogy nem fértek be a templomokba. De ott, ahol voltak ilyen szentmisék, ott semmiképpen nem. Ma meg senki se jön el. Hát, ez egy ijesztő perspektíva. De azért mindenképpen gondoljanak önök arra, hogy holnap este azokért imádkozunk, akik az életüket kockáztatták a barikád egyik oldalán, és még azoknak is jut egy kicsi az imádságunkból, akik a másik oldalán álltak a barikádnak, és elárultak bennünket. Minden esetre csodálatos napok voltak azok, gondoljunk csak abba bele, azon az oldalon volt mondjuk Nagy Imre, amely oldalon a börtönéből kiszabadított Mindszenty bíboros, amely oldalon ott voltak a régi világ megszégyenített emberei, és a reményvesztett és csalatkozott kommunisták, milyen izgalmas összeborulás volt ez. Gondoljunk azért erre. Különösen manapság, amikor sajnos hazánkban is igen sokan vannak, akik magyarnak mondják magukat, de a lelkük nem magyar. Holnap mód lesz arra, hogy legalább emlékezzünk, és mód lesz arra, hogy imádkozzunk a hősökért, meg azokért, akik gyalázatosan megtoroltak bennünket. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, menjünk békében.